Üdvözöljük hallgatóinkat a Szószátjár műsorában, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
A szerkesztő természetesen Sugár Ágnes, és a felvétel természetesen Burger Lala készíti. Kaptunk egy levelet, amelyet nem fogok idézni egy hallgatónktól, akinek nem tetszett a hangtannal foglalkozó műsorunk, és arra kért minket, hogy ne váljon át a Szószátjár ilyen hangtani beszélgetős klubbá. Ezt megígérhetjük, hogy nem fog ezzel átalakulni, de azért tartom mégis fontosnak, hogy ezt megemlítsem, mert attól, hogy valamelyik téma nem érdekli valamelyik hallgatóinkat, attól az még szerintem lehet fontos. Lehet, hogy azt is hiányolta, hogy nem hallatszott jól az hát, a sok példa, amiket igen. megpróbáltunk kiejteni, ezt is elfogadom, mint kritikát, de azt mondani, hogy ezek a külön, hangtani különlegeségek nem érdekesek, az szerintem egy nagyon elhamarkodott megállapítás.
Szerintem például a legérdekesebb része a nyelvnek a hangtan.
Nagyon sok aspektusa van a nyelvnek, és mindegyik rettentő érdekes szerintem, mert különben nem lennénk ennyire oda az egész nyelvért, meg a nyelvészetért.
Igen.
Attól kezdve, hogy milyen hajlékonyan lehet gondolatokat kifejezni, egész addig, hogy milyen változatosak az emberi nyelvek. Engem még az is érdekel nagyon, hogy miért ítélik meg állandóan az emberek egymás nyelvhasználatát.
Igen.
Ádám ezt kevésbé tartja, ezt inkább csak ilyen hóbortos érzelmi megnyilvánulásnak gondolja. Na mindegy, de a speciál az, hogy milyen különleges hangok vannak, az szerintem azért is fontos, mert a magyar, és gondolom mindenhol így van ez, minden országban, de mi Magyarországon vagyunk, akik idegen nyelvet tanulnak Magyarországon, azoknak sokszor az egyik fő nehézséget az szokta okozni, hogy különleges hangok vannak abban a nyelvben, amiket tanul, és szerintem az igenis nagyon hasznos, hogyha tudjuk, hogy milyen irányban térhetnek el a magyar hangkészlettől a nyelvek hangkészletei, hogy igenis rengeteg nyelvben van ez a ö középen ejtett magánhangzó, vagy éppen az ö, ami az oroszban, meg a románban, vagy törökben van,
igen,
vagy
igen.
ennek valamilyen változata. Szóval ez igenis fontos. Egyébként a legtöbb reakció, amit kaptunk, az nagyon pozitív volt, és hiányoltak mindenféle jelenségeket, amiket nem említettünk, mert rengeteget lehetne még persze.
Igen.
De például valamelyik hallgatónk azt mondta, hogy a holland, erről a h holland hangról miért nem beszélünk, mikor igen. az annyira furcsa.
Igen.
Szerintem egyébként nem olyan furcsa, mert a német h ez nagyon hasonlít.
Igen.
Csak talán gyakoribb, vagy nem tudom, jobban feltűnik az embereknek az
igen,
a beszéd.
Igen, igen. Hát igen, mert a hollandok azok sokat használják. Igen,
igen. Hát hiszen amit G-vel írnak, és sokszor G-ből ered, azokat H-nek ejtik
így
mind.
Van, így van.
Egyébként a hollandban szerintem a magánhangzók sokkal nehezebbek, mint ez a H. Nem, talán nem tűnik fel annyira az embereknek, de azt tényleg igen. ravasz magánhangzók vannak benne.
Így van. De hát a nazálisokról, vagyis az orrhangú magánhangzókról se beszéltünk. Amik a franciában olyan gyakoriak. Az
igen, mert mi pont a legtávolabbiakról próbáltunk, amik a legritkábbak, de ugyanakkor meg a nyelvtanulóknak, az idegen nyelvtanulóknak általában közelebbi nyelvekkel van problémájuk.
Igen, igen, igen.
Jó, hát még biztos ezekről is valamikor esik szó. Egyébként ehhez kapcsolódik Lövi Viktória hallgatón kérdése. Megfigyelte, hogy a Korán kiejtésekor is szünetet tartanak az R és az A között, persze nem magyarul, mert mi Koránnak szoktuk mondani, de nagyon jó megfigyelés, azt kérdezi, hogy ez ugyanaz a hangszalag zár el, mint amiről beszéltünk, a válasz igen, ez ugyanaz a hangszalag.
Ejtsd ki.
Korán.
Úgy van.
Korán. Persze tájszólástól függ, ez az igazi klasszikus kiejtése, mert azért ezt az út, ezt nagyon sok helyen ónak ejtik, az át, az sok helyen ehnek ejtik.
Én perzsás kiejtéssel tanultam az arabot, de ott is megvan ez, Korán. Ugyanúgy van egy pillanatnyi szünet az R után, igen. És az írásban is itt úgynevezett alef betű jelentkezik. Igen.
Igen, ez a ugyanis az án a végén az egy képző, és a mint minden rendes régi arab szónál, ugye három ez se igaz, mint nagyon sok arab szónál, három mással hangzóval áll az ige töve, és ez a három más hangzó az elején a k, utána a r, és utána ez a bizonyos gégezár hang az ö. Vagy ugyan. Hangszalagzár.
Köszönjük, igaza
ez volt. Nagyon jó megfigyelés. Egy másik hallgatónk ugyan nem mondja ki, de valójában szintén egy olyan fajta hangról kérdez minket, amikről nem beszéltünk a múltkor. Cselényi András azt mondja, az angol nyelvvel kapcsolatban kérdezném, van-e valami különös oka, netán neve annak a jelenségnek, amikor egy magánhangzó kiejtéskor a leírt alakjához képest egy szótaggal előbbre kerül. Ezt így nem fogják a hallgatók érteni, mire gondolunk, úgyhogy mondjuk a példát. Mondod a példát, hanem?
Igen, igen. Mondhatom azt, hogy thimble rig, az a itt a piros, hol a piros játék, valójában a gyűszű játékot jelent, mert gyűszűkkel is lehet játszani, ugye, hogy hol van alatta a borsószem, melyik gyűszű alatt van, ahogy gyorsan ide-oda kavarják, és valójában tehát a gyűszű szó, ami thimble, és lehet úgy is mondani, hogy csak thimble, tehát a b meg a l közé nem mondok semmit. A végén azonban van írva egy e betű, és az a hallgató, hát tulajdonképpen belekerül abba, amit úgy hívunk nyelvészetben, hogy az írás csapdája. Azt gondolja, mint ahogy sokan azt gondolják, hogy az írott alakból kell kiindulni, és ahhoz képest azt realizáljuk, ahhoz képest hangzik el a hangzó alak. Valóságban azonban fordítva van, hiszen a középkorban, mikor az angol nyelvet hát először papírra vetették, már megvolt a hangalak. Az érdekes, hogy miért írjuk úgy, tehát, hogy thimble, és miért nem úgy, hogy thimble.
Meg rengeteg más szóban hasonló, nem tudom, miért ilyen ritka szót hozott, mert ugye paddle, humble, igen, rengeteg ilyen szó van így az angolban. Van.
Apple,
és ezeket,
alma.
Apple, ezeket mind úgy írjuk, hogy L-L van a végén, és sosem a végén ejtjük, az, ha egyáltalán ejtünk valami magánhangzót, az sose a végén ejtjük, hanem a l előtt, ha egyáltalán ejtjük.
Igen, persze aztán már van egy csomó másik, mint mondjuk a lázadó, a forradalmár, az rebel, ugyanígy végződik, de ott nem, az nem reble, hanem rebel.
Igen, de
van írva.
Az írásmódja más, de a kiejtése
pontosan ugyanaz a kiejtése.
De mondjuk mehetnénk azt is, hogy a német, ezeknek a német megfelelőit pont fordítva írják, előírják az E-t és utána az L-t, de aha, attól még a kiejtése lényegében ugyanilyen.
Igazad van, tehát azt mondja a németül mondjuk dekl fedő, és az deckel. Meg van írva, ha angol lenne, akkor úgy volna írva, hogy deckle.
Így van. Mondjuk nos, azért, hogy hogy hívják, mert azt is kérdezi a hallgatónk, hogy hogy hívják ezt a jelenséget.
Igen, tehát azt akarom mondani, hogy persze egy érdekes dolgot vett észre, csak a kérdést hát szakszerűtlenül tette föl, de rendben van, hát nem szakember. Tehát arról nincs szó, hogy egy magánhangzó a leírt alakjához képest előbbre kerül, ahogy ő fogalmaz. Ez nem így van. De az érdekes, tehát a szóvégi E az néma, az egyáltalán nem játszik szerepet az egészben. Az érdekes, hogy a L betű előtt van-e valami, vagy nincsen. Kimondom az alma szót angolul, kétféleképpen lehet mondani. Mondhatom úgy, hogy apple, hallották, akkor ott volt egy Ö.
Igen.
Vagy mondhatom úgy is apple, és akkor a
és a lökközött semmi nincs.
Semmi nem volt, és akkor a l maga játszotta el, hogy így mondjam, a magánhangzónak a szerepét.
Hát igen, ennek van egy önálló neve a nyelvészetben. Úgy hívják ezeket a mássalhangzókat, hogy szillabikusan ejtett mássalhangzók, tehát szótagalkotó mássalhangzók.
Így van, mert ugye szillaba a szótag, szillabikus valóban, tehát hogy ő maga képes a szótagot vinni, hogy így mondjam, magánhangzó segítsége nélkül. A magyarban ilyen nem fordul elő, az olaszban sem, mondjuk a svédben sem, az de, oroszban sem, de sok nyelvben igen.
Hát egy csomó szomszédos nyelvben előfordul, oroszban biztos nem?
Azt hiszem nem.
De egy csomó szomszédos nyelven előfordul, ugye, aki Horvátországban járt már, az biztosan ismeri Krk szigetét például, ugye ebben nincs tulajdonképpen magánhangzó, de a R, ami a közepén van, az szótagalkotó, tehát ő játssza a magánhangzó szerepét, így és van. Ez nagyon gyakori, nagyon sok szóban.
Szillabikus R. Igen. Hát a magyartól ez annyira idegen, hogy a magyar beszélőket megbocsájtható, általában Krik szigetnek szokták mondani, tehát könnyítésképpen beszúrnak egy I magánhangzót. Én nekem volt egy tanítványom, aki szlovák névvel rendelkezett, úgy hívták Strbik.
Uh-huh. És ez S-t-r-b, két szótagú.
Két szótag volt, és bizony mindenki tám, néha még ő maga is Stribiknek mondta. Hát
szerintem vannak is Magyarországon Stribik nevű emberek, akiknek így is írják le a nevét.
De mondjuk a cseh nyelvben is van ilyen, ellel is van.
Vlk, ugye?
Micsoda?
Vlk. Farkas?
Farkas, úgy van, vagy mlcs, hallgass, csöndben maradjál. Úgy van, tehát vannak nyelvek, ahol, mint a német is egyébként, ilyen csak ott mindig csak hangsúlytalan szótagban fordul elő. Az imént idézett szláv nyelvekben az a különös, hogy hangsúlyos szótagban igen is tud lenni. A németben csak hangsúlytalanul, tehát például geben, adni. Leírva Geben, de az most nem ide tartozik, most a tényleges beszédről beszélünk, amelyikben ugye BM-re végződik, és az M viseli a szótagot.
Hát ez ugyanolyan, mint az első példánk a filmből rég, ugye, csak ennel is működik, angolban is van ilyen. Jó, tehát a hangtani különlegességekről szóló műsorunkban ezeket a szótagalkotó másrangzókat nem tárgyaltuk, mert hát ezek olyan közeliek, nem annyira különlegesek, meg el is felejtettük. Nem baj. Jó, a további reakciók a korábbi műsorainkra. Itt van például Bartos Lehel nevű hallgatónk,
aki
azt mondja, az miatt témához annyit szeretne hozzátenni, hogy ő Vajdaságból származó szegedi egyetemistaként tudta meg az egyik magyarországi lakótársától a 90-es évek elején, hogy az helyesen amiatt. Tehát ő neki az miatt volt a természetes.
Igen.
Később megfigyeltem, hogy a vajdasági beszélők szinte mindegyike a Z-s verziót használja hasonló esetekben. Tehát az helyett, az fölött, stb. Ezért esetleg megkockáztatható, hogy ez tájnyelvi jelenség, vagy pedig a műsorban tárgyalt változás mifelénk korábban lejátszódott. Biztos meg is lehetne ezt állapítani, hogy miről van szó, hogy ott sose volt amiatt, vagy korábban helyettesítődött az miattal, de végül is teljesen mindegy, hogy hogyan van.
Igaza van Bartos Lehelnek, köszönjük.
Ugye az érdekes kérdés, hogy a magyarban terjedőben levő az miatt, az helyett, stb. Az vajon tényleg nyelvjárásból származó-e, vagy attól függetlenül alakult ki?
Nem tudom.
Nem tudom, hogy lehetne kideríteni, de az nagyon fontos javítás akkor ahhoz képest, amit a múltkor mondtunk, hogy ez nyelvjárásokban már korábban is ezek szerint létezett.
Igen.
Köszönjük szépen az észrevételt. Van itt egy hosszabb észrevétel, Mikos Éva néprajzkutató folklorista ír nekünk hosszasabban az időről és az időfelfogásról. Ugye mi arról beszéltünk, hogy érdekes módon a jövő idő az olyan nagyon változó a nyelvekben. Úgy értve, hogy a kifejezés módja gyakran változik, sok nyelvben egyáltalán nincs igazából szószoros értelme vett jövő idő, hanem jelennel fejezik ki, vagy ilyesmi.
Vagy pár száz évenként lecserélődik.
Így van, igen.
Tehát a mai olaszban egész másképp fejezik ki a jövő időt, mint a latinban, pedig az olasz a latinból származik.
Sőt, a magyarban is a fog az egy viszonylag új kifejezés módja a jövő időnek.
Igaz. Mi volt előtte?
Arról beszéltünk pont a múltkori műsorban, hogy az and toldalék fejeztek a jövő időt, és nagyon gyorsan eltűnt a 19. század elején.
Tehát úgy olvasand.
Igen, és egyébként az se volt nagyon régi örökség, hanem az is valamikor az ómagyarban alakult ki, vagy az ősmagyarban, de nem uráli örökség. Szóval, hogy ezek gyorsan változnak, szemben például a múlt idővel,
igen.
ami évezredekig képes tartani.
Igen.
Nos, tehát Mikos Éva néprajzkutató, folklorista következőt szólja, vagy kommentálja ehhez. A múlt heti műsorban szó volt a jövő időről, illetve annak a nyelvek többségében esetleges szerkezetéről és bizonytalan történetéről. Sajnos csak félfüllel házi munka közben volt módom hallgatni, de úgy rémlik, az volt a blokk konklúziója, hogy erre nincs tudományos magyarázat. Nekem úgy rémlik, hogy annak idején az egyetemen magyar néprajzszakot végeztem egy olyan intézményben, ahol nagy hangsúlyt fektettek az etnológiára, az egyetemes néprajzra is, hogy ez azzal függ össze, hogy az úgynevezett természeti népek nem ismerik a kronológikus időt, hanem csak a ciklikus idő fogalmával vannak tisztában. Lásd Márquez híres regényét. Ez a jelenség az európai parasztságnál is megfigyelhető, konkrétan a magyarnál is. A kronológikus időfogalom hiányával együtt jár a jövőre orientáltság hiánya, az idő hosszú távú tervezésének ismeretlen mi volta is. Egyes kutatók a kronológikus időfogalmát az írásbeliség elterjedésével és elmélyülésével hozzák összefüggésbe, ami nálunk a 19. század közepére tehető széles rétegekben, így a parasztságnál is. Vagyis a ma kanonikus időszemlélet még nálunk is csak alig 150 éves, ami a nyelvtörténetben igen csekélynek számít. Én készséggel elhiszem mindazt, amit Mikos Éva hozzátett ehhez. Én egy dolgot nem értek, hogy függ össze a jövő időnek a különlegessége azzal, hogy az időfogalom régen nem kronológikus, hanem ciklikus volt, ahogy ő mondja. Tehát ha jól értem, akkor a napok, a hetek, hónapok, évszakok váltakozását azt számon tartották, de ennél hosszabb időtávban így lineárisan nem gondolkoztak, én nem tudom.
Hát,
elhiszem, hogy így lehetett, de az, a, az igazság, hogy ezeken belül is van értelme múltnak, meg jövőnek. Hát, tehát ezen, hogy, hogy akkor a jövő az miért játszik ilyen furcsa mostoha szerepet, igen. Ebben ebből nekem nem igen, következik. Igen. Meg az, hogy miért lenne más, mint a múlt. Tehát ha egyszer csak igen. rövid időkben gondolkozunk, akkor a múltnak is ugyanilyen volatilisnek, vagy, vagy nem is tudom, milyennek kellene lenni.
Mozgékonynak. Eszembe jut a középkorban feltalált hármas vetésforgó. Ugye ez azt jelentett, hogy három éves ciklusokban kellett gondolkozni, igen. hogy mi történjék azzal a föld területtel. Hát most, Istenem, ennél messzebbre, hát ugye a legtöbb ember bizony ma se nagyon gondolkozik. Hát mit gondolkozzon, nem? Hát jó, hát tudja, hogy egyszer majd megöregszik, és meghal, a gyerekei felnőnek, de hát...
Jó, hogy... hát lehet azzal érvelni, hogy a generációkat azért visszamenőleg 1-2-3-4 generációra, sőt volt olyan, ahol ilyen az ősöket, ősök körül egy kultusz alakult ki, ott egész régről számon tartották a leszármazást.
Hát jó, ez meg előre nem lehet tudni, hogy hány gyerekem fog
így van,
szüle.
Tehát hogy ebből egy aszimetria adódhat természetesen, igen. de akkor viszont ez nem egy ciklikus, hanem egy kronológikus időfogalom, akkor viszont azért nem... Nem értem, a, ugye akkor, hogy mi az összefüggés.
Hát jó, de
az, hogy a jövő és a múlt nem ugyanolyan, azt mindannyian tudjuk, hiszen a múlt az biztos nagyjából, a jövőnél meg nincs bizonytalanabb. Igen. Tehát ez világos, hogy ez a különbség.
Azért van. Most szigorúan, mint föltölt ragadt nyelvész, csak akarom mondani, hogy kötelességem megjegyezni, hogy egy az úgynevezett indoeurópai nyelvcsaládban, ami nagyon régi, mióta az eszünket tudjuk, mindig volt jövőidő a nyelvtanban, tehát az ógörögben, a latinban, a szanszkritban simán ott van a jövőidő.
Nem elég, hogy ott van, de még a rokonai is egymásnak, tehát hogy nem is frissek, vagy nem is új fejlemények, hanem régről örökölt jövőidő van.
Így van. Tehát pedig hát ezek analfabéta népek voltak, nyilvánvalóan sokáig Homérosz nem tudott írni, olvasni, és csak nagyon későn jelenik meg az írásbeliség, és csak nagyon-nagyon szűk réteg számára. Tehát érdekes, amit mond Mikos Éva, mint nyelvész nem vagyok meggyőződve, hogy ez releváns a mi
hogy
szempontunkból.
Igen,
mert érted, azt mondja a népdal, hogy kocsi szekér kocsiszán, még a télen leszek lány. Mondja a fiatal nő. Hát az azt jelenti, hogy ő előre néz egy évre, és biztos abban, hogy jövő ilyenkor már férnél lesz.
Igen, igen. Én nem akarom bírálni én az antropológusokat, meg a folkloristákat, meg a néprajzot, de láttam már elég elrettentő példákat. Például van egy braziliai indián nyelv, amit állandóan emlegetnek, az úgynevezett piráhán nyelv.
Az nem egy hal?
Nem, az piránya, és igen, piráhán nyelv. Amivel régóta példálóznak, hogy abban például nincsen jövőidő feltételes mód, nincsenek ilyen meg olyan összetett mondatok, stb. És ugyanakkor, amikor az ember olvassa az erről szóló beszámolókat, meg cikkeket, és akkor olvas példamondatokat, ugye, mert mi nyelvészek, mi nem egyszerűen a történetre vagyunk kíváncsiak, hanem a konkrét példákat is szeretjük látni.
Igen.
És akkor leír néhány mondatot, amit akkor mondott ott az egyik vadász ott az indiánok közül, amikor éppen pucolta a kígyó bőrt, és arról mesélt, hogy majd jön a gazdag fickó a városból, és milyen sok pénzt fog ezért adni, ami igen. egyrészt jövőidő, másrészt feltételes.
Igen.
Hogy sokszor a példákat furcsa módon értelmezik, jó, és hát, az, hogy ne beszélnének a jövőről, meg szóval
igen.
nem jó, nagyon hát, hiszem, de, hogy ilyen
jó,
van.
Ezek a hogy mondjam, a félig szakmához értőnek, ha szabad élesebben fogalmaznom, a dilettánsnak a hibái. Olyan, mintha azt mondaná valaki, hogy hát a magyarban nincsen jövőidő, és akkor én azt mondom, hogy de hát meg fog érkezni holnap után. Ja, mondja, hát azt persze ki lehet fejezni, persze a fog, igen, meg
jó,
az infinitum segítségével.
Ez a piráhán nyelvvel foglalkozó Everett házaspár azért nem mondható teljesen dilettánsnak. Jó,
de bocsáss,
hogy
most,
nem nyelvészek
hát
igazán,
most, igen,
de
most
hatalmas hullámokat vert az ő, ő cikkeik.
De most hoztad a példát.
Igen, hát. Nekem furcsák az ő példáik, mert nem, szerintem nem következik, az ő példáikból nem igen. következnek igen. ilyen állítások. Na jó, eltért a tártól. Még gyorsan megemlítem, hogy a kötélbarát szó, amivel röviden foglalkoztunk, az hatalmas visszhangokat keltett a Facebookon.
Ezt szeretik az emberek, nem az ilyen hülye hangtani előadásokat, meg ilyesmi.
Tehát többen kiderítették, hogy igenis, én hiába nem találtam meg az interneten ennek az előfordulását. Igenis, előfordul hegymászó körökben, azt jelenti, hogy akivel olyan viszonyban vagyunk, hogy együtt mászunk, és akár egy kötélen is szoktunk lógni, és ugye megbízunk egymásban, stb., és ez igenis előfordul hegymászók zsargonjában, hogy igaz-e az a történet, amit köré körítenek, hogy ezt akkor mondta Garancsi Orbán Viktorról, vagy fordítva, én már nem emlékszem, amikor éppen valamilyen hegymászós túráról jöttek, én nem tudom, hogy ez így van-e.
Kérem, ez mérsékelten érdekel engem.
Egyáltalán nem érdekel minket.
Az említett urakat különösebben nem becsülöm, és hát nyelvi megnyilatkozás.
De elhiszem, hogy létezik ez, igazán nem akartuk bántani a miniszterelnök barátját, meg senkit nem akarunk mi bántani, mi csak egy kérdésre válaszoltunk, hallgatói kérdésre. És végül azért még megemlítem Tamási Katalin észrevételét, amit az bocsánat és az elnézést kérek, és a sajnálom kérdésköréről hozzátett ahhoz, amiről mi beszélgettünk. Nem ismétlem meg, hogy miről volt szó, hogy ugye a sajnálom és a bocsánat között mi a különbség. Ő azt mondja, hogy ő érti, hogy a bocsánatkérést helyettesítő sajnálkozást csak ő érzi egyre terjedő rossz használatnak. Az angol nyelvű filmek szinkronját annyiban véltem ebben hibásnak, hogy a bocsánatkérő jelenetekben is tendenciózusan sajnálomként fordítják a sorrit.
Ez így van.
Tehát amikor tényleg az történik a filmben, hogy valaki bocsánatot kér.
Igen.
És ez
igen.
Angolban ugye igen. Megy azzal, igen. Hogy sorry, igen. Azt igen. Ilyenkor magyarul igen. Bocsánatnak kellene
ügyetlenül
fordítani.
Ügyetlenül fordítanak, igen. Hogyne?
Így van, sőt, én nem csak bocsánatkérésnél, hanem ugye részvétnyilvánításnál is mondják azt, hogy sorry, és az magyarul még furcsább, amikor hát persze nem tudom, lehet, hogy már Magyarországon is terjed ez a dolog, hogy a részvétem helyett azt mondják, hogy sajnálom. Minden esetre
hát.
Nekem még egy kicsit újdonságnak tűnik azért.
Tehát azt mondom neked, hogy képzeld, a nagymamám meghalt, és erre te azt mondod.
Sajnálom.
Hát, nagyon furcsa. Én nem mondom.
De mi régi módiak vagyunk, igazad az van, az igazság. Igen. Lehet, hogy igen. Ma már ez fel se tűnik.
Konzervatívak vagyunk, és az idő eljárt.
De fölöttünk. Egyébként az, hogy nekünk ez fel se tűnik, és hogy ez esetleg valahogy filmek szinkronja révén került be a használatba, és az angolból a fordítás, az, szerintem eznek nincs jelentősége. Tehát, hogy honnan kerül be a nyelvbe, és milyen úton.
Hát érdekesnek az... érdekes. Én emlékszem, amikor a 60-as években ez a tévében, szinkronokban egyszer csak megjelent, és még röhögtünk is ezen, hogy azt mondta, sajnálom, őrnagy, mondta például, ahelyett, hogy bocsánat, őrnagy úr.
Igen.
Mert ugye egyszerűen sorry major, ahogy az angolok beszélnek, és ez szóra le volt fordítva, és akkor egymásnak is azt mondtuk, hogy sajnálom, őrnagy, de nem tudom visszaadni a pénzedet, vagy valami.
Hát rengeteg ilyen szórakoztató, például a Lejter Jakab című rovata a Nyelv és Tudomány portálnak, ott rengeteg ilyent.
Ajánljuk.
Lehet találni. És ez egy örök humorforrás, amikor az angolból így félrefordítanak, de ugyanakkor a változásnak is valahogy egy csomószor ez a kiinduló pontja, és ez szerintem nem tragédia. Tehát, hogy honnan indul a változás, az szerintem nem rontja a dolgot, nem ront a helyzeten. Akkor most egy pár perc szünetet tartunk, és mindjárt jövünk vissza. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátjár műsorát. Most már nem a korábbi műsorokhoz kapcsolódó hallgatói kérdéseket vesszük elő, mert abból is rengeteg van, de ez nem jelenti azt, hogy ne tessenek újakat küldeni, mert nyugodtan.
Szép lassan azért mindenre sorra kerül. Mindenre sor kerül.
Igen, vagy minden sorra kerül.
Nagyon jó,
érdekes, igen.
Mondatát szövődés.
Egyébként nem ígérhetjük meg, hogy minden kérdésre sor kerül, mert vannak olyanok, amik, hát vagy azért, mert nem elég kérdés jellegűek, hanem csak mondjuk elmond valaki egy történetet, nem annyira izgalmas, vagy bármi másokból, tehát mi azért válogatunk. Tehát
nem... Hát vagy annyira nem értünk hozzá, hogy röstelnénk arról beszélni, hát ugye ne kívánják, hogy olyasmiről beszéljünk.
Igen, van például egy pár kérdésünk félretéve, vagy arról majd meg kell kérdezni szakembert, csak még nem találtuk meg a megfelelő szakembert.
Igen.
Van, és lehet, hogy nem is fogjuk. Jó, itt van egy kérdés, amit szerintem meg tudunk válaszolni.
Igen.
Gyula kérdezi, azt szeretném kérdezni, hogy a vallás szó etimológiailag magyar eredetű-e? ugyanis az általam ismert nyelvekben, kezdve a latintól, religió, mindenhol hasonló formát tapasztaltam. Esetleg a vallás, mint bevallani, amit hiszek, magyar eredetű lenne, vagy valamikor az ellenreformáció korában jelent meg ilyen formán a magyarban?
A vallás a vall igéből származik, ugye ma is él ez az ige, és hát tulajdonképpen azt jelenti, hogy ünnepélyesen kijelent, tanúk jelenlétében megmond valamit, ez a mai jelentése is.
Jogi szó volt eredetileg.
Jogi főleg. Szó volt eredetileg, de azt még ilyeneket ma is lehet mondani, nem, hogy én konzervatívnak vallom magam, és ehhez tartom magam, hát ez egy teljesen élő szó. Az is természetesen, hogy a bűnöző végül is előadja a bűntényének történetét, azt mondjuk, hogy vallott végre, ugye a bíróság előtt, de ez is ugyanaz. A vallás tehát ugyanide tartozik, amikor ő nyíltan kijelent, hogy márpedig ő református, vagy márpedig ő evangélikus.
Igen, csak az a furcsa, hogy a hallgatónk szerintem azt kérdezi, hogy miért nem a religiót használjuk, vagy fordítottuk át magyarra, ugye, ami nem olyasmit jelent, hogy
hogy ez a konfessziónak a fordítása, az egy másik latin szó, konfesszió, a szóra azt jelenti, hogy vallás, gyónásra is használják, hát a gyónás tulajdonképp az, hogy valaki megvallja a bűneit.
És felekezett értelemben is, ugye, vagy valami ilyesmi?
Így van, így van, így van, ahogy mondjuk az angolban is ma mondják, hogy there are several confessions, többféle hát felekezet van városunkban. Érdekes, hogy a vallást eredetileg a kereszténységen belüli különbségekre használták, és ebben igaza van hallgatónknak, Gyulának, amikor ő azt mondja, hogy valamikor az ellenreformáció korában jelent meg. Mondjuk szerintem már a reformáció korában megjelent el 100 évvel hamarabb, de a reformáció hozta azt, hogy én jó-jó, hogy keresztény, de melyikbe tetszik tartozni a keresztényen belül, mi a vallása. És akkor
ez valóban... Ez akkor már tényleg a konfessziónak.
Az a konfessziót jelentette, és persze az ellenreformáció ezt csak vitte tovább. A vall szó egyébként szláv eredetű a magyarban, a honfoglalás után került be a magyarba, mint olyan sok más szláv szó, mint nagyon régi szláv szavak, mint mondjuk a megye például, vagy az ispán, vagy a pap, vagy a szavatol, és így tovább, és a zálog. Tehát egy csomó a jogi élettel,
és
vallási
a,
jogi
a tág értelemben vett vallást megfeltetően csak religiónak mondták korábban, gondolom én, nem? Vagy nem tudom. Az nehéz lenyomozni, hogy mikor, mióta vált a vallás ugye a religiónak a magyar megfelelője.
Úgy van, mert ma azt is mondjuk, hogy zsidó vallású emberek, igen. Ugye, vagy muzulmán vallású emberek, ami eredetileg nem volt a szónak a jelentéskora, de valóban a ma egyáltalán mindenféle religióra használjuk. Jó, köszönjük.
Köszönjük a kérdést. Na, itt van például egy olyan kérdés, amire nem tudtuk a választ, és ezennel a hallgatóinkat fogjuk megkérdezni, hogy ők tudják-e esetleg, de hogyha biztosan tudják, akkor a Facebook csoportban jelezzék ezt nekünk, vagy akár magánüzenetben a Szószátjár Facebook oldalán, mert mi nem találtuk meg, én még forrás se találtam, ahol ilyesmire választ lehet kapni. Azt kérdezik tőlünk, nem tudom, mondjam-e a hallgató nevét, mondjon, az unokám, mondjon, hát... Szemők Istvánné kérdezi, igen. Az unokám felesége nekem unoka menyem-e? Ez az első kérdése. Tehát az unokám
nekem
felesége...
Jó. Nekem
hát jobb hiány, én is így, igen, mondanám, de igen. Nem biztos, hogy ez létezik, nem tudom. És ami még nehezebb kérdés. A másik kérdésem az lenne, hogy az unokám fia a másik unokámmal, aki szintén fiú, milyen rokonságban áll? Hát itt nem tudom, megakadtam.
Igen. Én így mondanám tágértelemben, hogy unoka testvérek.
Másod, nem? Vagy ez nem, azt, másod. Nem ez a bizonyos másod unoka?
De az egyik az följebb van egy generációval, ugye, mint a
ja,
másik.
Ja, és a másod unoka testvér az egy szinten van?
Igen, hát tehát nem... ezen belül még mintha a nagybátyja volna.
Jó,
neki.
Tehát kedves hallgatóink, ha tudja valaki, hogy az ilyen bonyolult rokonsági viszonyokat hogyan szokták, igen, nevezni, ha egyáltalán van nevük, mert azért vannak olyan rokonsági viszonyok, amikre nincs magyar név.
Szerintem nincs.
De ha mégis van, akkor talán valamelyik hallgatunk.
Igen.
Tudja.
Igen.
Jó, menjünk tovább.
Menjünk tovább.
Dan Wood nevű hallgatónk kérdezi.
Mit kérdez?
A médiákban egyre gyakrabban hallom, persze lehet az is, hogy eddig is gyakori volt, csak valahogy nem figyeltem rá, a ne adj Isten kifejezés használatát. Nagyon furcsa a fülemnek, mert rendszerint, az alábbi példák is ezt mutatják, az esetleg szó szinonimájaként értelmezve használják. Példák, hogyha ne adj Isten gyerekünk lesz itten, hálából a netnek, nevezzük a netnek. És még több ilyen példa van, nem hiszem, hogy mindet érdemes felolvasni. Tehát a lényeg az, hogy semmiféle negatív tartalma nincs. Egyáltalán nem azt mondja, hogy ne adja Isten, tehát hogy nehogy megtörténjen, hanem egyszerűen csak azt mondja, azt érti rajta, hogy esetleg. És valóban lehet, hogy ez...
Igen,
én elhiszem, és itt mind konkrét előforduló példákat mond.
Igaza van. Esetleg elmenni biciklizni, vagy úszni, ne adj Isten beszélgetni a család többi tagjával. Valóban, ugye pont nem valami kellemetlent, hanem inkább valami dicséretes és kellemes dolgot is.
Jó, most pont ennél az idézetnél, amit te felhoztál, ugye ezt is Dan Woodtól idézted, ez lehet, hogy egy kicsit ilyen vicceskedő
na
volt.
Na most ezt akarom egy... mondani, hogy irónia mindig bujkálhat mögötte. Ugye elvileg a ne adj Isten az ugyanazt jelenteni, mint az Isten mentsen. Tehát egy elhárító, mágikus igen. formula, mielőtt kimondok valami kellemetlent, gyorsan azt eléje teszem, hogy ez nem kívánatos ez a dolog. Ugye? Ez az eredeti funkciója. Tehát, hogyha Gézuka, ne adj Isten, megbetegszik, ugye így mondták, és még ma is lehet így mondani. Most ez valóban érdekes, hogy ironikusan bővül-e a használat, tehát ha ne adj Isten megnyerjük az ötös lottót, vagy tényleg már kikopott belőle a negatív, és csak azt jelenti, hogy...
Hát ezt szerintem nem lehet így általában megmondani, mert biztos vannak egy csomóan, akik pontosan tudják, hogy mi lenne az eredeti használat, és csak vicceskedve mondják
igen,
ezt.
Igen.
De én érdekes. Az előző idézetedben kifejezetten azt éreztem. Esetleg elmenni biciklizni, vagy úszni, ne adj Isten beszélgetni a család többi tagjával, megnézni
igen,
egy
igen,
jó
igen,
filmet.
Igen, igen, igen.
Itt szerintem ezt viccnek szánta az illető, de, igen. de nem lehet tudni. Lehet, hogy van olyan, aki már nem ér, tényleg nem érzi benne.
Igen.
Amit maga Dan Woodhoz példának, hogy milyen furcsa lenne, amit tehát nem kész példaként talált, hanem ő maga eszelt ki, hogy milyen furcsa lenne az, ha jövőre fizetésemelést kapok, és ne adj Isten, az egészségem is megengedi, akkor nagy hajó útra indulok. Ez tényleg furcsa, és én arra gyanakszom, hogy ezt nem is nagyon mondanák az emberek. Tehát én mégis azt gondolom, hogy valahogy kicsit viccelődve szokták ezt használni.
Igen, igen, igen. Tehát jó, olyan persze van, hogy lekopik valamiről a negatív
ja, persze,
értelem,
az előfordul.
És akkor már csak marad a, hát az tényleg, hogy hát esetleg. Igen. Köszönjük.
Jó. Egy anonim hallgató kérdezi. A Momentum alelnökének, ugye itt a Momentum mozgalomról van szó, ami egy, ma már egy politikai párt, a Momentum alelnökének kis és szerencsétlen Facebook posztja után óriási vita bontakozott ki arról, megmondom őszintén, nem tapasztaltam ezt az óriási vitát, de nyilván itt néhány ember között alakulhatott ki, tehát nem arról van szó, hogy az ország közvéleménye erről beszélgetett volna. Tehát még egyszer, óriási vita bontakozott ki arról, hogy a lipsi szó eredeti jelentése pusztán liberális, és a sí egyfajta becéző szóvég, vagy liberális zsidó, tehát a liberálisból és a bipsiből összekavarva. A neten nem találtam erre hiteles forrást, mi lehet az igazság, és szerintem nincs hiteles forrás erre. Tehát ha valaki belehallja ebbe, és azért használja így, hogy lipsi, hogy hasonlítson a bipsire, ugye mondjuk...
Én mindig így képzeltem.
Nekem is van egy ilyen
kezdve,
áthallása.
Attól kezdve, hogy először hallottam, azt gondoltam, hogy ez azt jelenti, hogy liberális és vagy zsidó. Igen.
Na jó, de vegyük észre, hogy a bipsi, ugye nem biztos, hogy minden hallgatónk ismeri ezt a szót, ez a bipsi, ez ugyanolyan sí becéző képzőt tartalmaz, mint egy csomó más
ez
magyar
igaz.
Szó. És a biboldóból van képezve, ugye biboldó az egy szép cigány szó.
Azt zsidó jelenti, azt jelenti, ugye?
Hát ma már azt jelenti, hogy zsidó szó szerint azt jelenti, hogy nem megkeresztelt, tehát elvileg bárki, aki nem keresztény, de gyakorlatilag
hát itt Európában
már, hogy zsidó.
Igen.
És ennek a becéző alakja ez a bipsi. És valóban, amikor én is, amikor először meghallottam ezt, hogy valakire azt mondták, hogy Lipsi, akkor nem arra gondoltam, hogy ezt a régi magyar becézőképzőt használja a liberálisból képezve, hanem bizony, hogy a Bipsinek az áthallása van.
Nagyon szellemesnek találtam egyébként.
Hogy aztán van-e annak bármi alapja, hogy a liberális és a zsidó az egymáshoz bármilyen módon kapcsolódik, ezt én nem tudom, rengeteg konzervatív zsidót ismerek. És
Laci, nyelvészeti műsor vagyunk.
Jó, bocsánat, igen. Okay. Tehát itt ebben van némi előítéletesség, ami szerintem megalapozott.
De ez nem ide tartozik.
Jó, igen. De amúgy nyugodtan lehetne az is, hogy simán a liberálisból ezzel a síképzel, mert csak azt akartam mondani nyelvészeti szempontból, igen, hogy létezik ez a síbecézőképző, nem csak a Bipsi szóban, hanem ugye itt összegyűjtöttünk már egy párat a műsor előtt.
Igen.
Mondjuk el jogsi, ugye
jogosítvány. Jogsi, tehát csak hogy a mechanizmus valóban ugyanaz, az első szótagot megtartjuk, ugye liberális, libsi, jogosítvány, jogsi.
Egészen az utolsó zárhang, az első szótag végén levő zárhangig, de az az érdekes, hogy ez sokszor már nem az első szótag, hiszen a jogosítványt úgy szoktuk szótagolni, hogy a G az,
igen,
már a második szótagban.
Igazad van.
Tehát az első szótag, hogyha nem zárhangra végződik, akkor még a következő
igazad
zárhangot
van.
Hozzácsapjuk.
Igazad van.
Tehát jogosítványból jogsi,
igazad van.
Akkumulátorból aksi.
Igazad
nagyon
van.
Érdekes mechanizmus egyébként.
Jó, igen. Aztán van persze vaksi, ahol ami egyszerűen a vakból származik. Nekem Tibor nevű barátaim a többet is különböző helyeken és időkben Tipsi becennévvel illettek, pontosan ugyanazt csinálták. De te találtál régi történelmi,
igen, igen,
adatokat.
Amikor
is
utána néztem, akkor azt találtam, hogy azt a szót, hogy tömzsi, azt ugyanezzel ebből a képzőből származtatják, csak valamiért zöngés lett belőle, tehát nem tömzsi, hanem tömzsi, de talán még adatolva is van, hogy ez essel is volt.
Aha.
És ugye hát a tömötségre utal.
Igen.
Sőt, a kapzsiról is ezt olvastam, hogy az a kap mindenféle után kap, vagy mindenfélét bekap.
Vagy meg akar kapni mindent.
Vagy
igen,
meg akar kapni.
Igen.
És amit te viszont te vettél észre, az az, hogyha mégse zárhang van ott az első szótag végén,
igen,
vagy után, akkor viszont ennek egy másik változatát, ennek a képzőnek egy másik változatát szoktuk használni.
Amely önmagában zárhang, vagyis csi. Tehát, igen, például kommunista komcsi, unalmas uncsi, telefon telcsi. Tehát ilyenkor nem si van, nem komsi, unsi és telsi, mert úgy látszik, a nyelvérzék azt kívánja, hogy valahol egy zár legyen itt ennél a kapcsolatnál, és ha a tő szó nem rendelkezik zárhanggal, tehát p, b, t, d, k, g, vel, akkor jön be a zárhang komcsi, uncsi, telcsi.
Legalábbis ez az általános szabály. Szerintem nagyon szép, hogy ilyen szabályokat felfedez az ember. Hát ez az egyik szépsége a nyelvészetnek.
Igen.
De vannak kivételek is, ugye? Mert például a tömzsi, amit az előbb említettem,
igen,
az, hogyha tényleg ugyanez a képző, az kivétel, mert a töm az nem zárhangra végződik, és mégsem tömcsi.
Jó, mert
tömzsi.
Nagyon régi, de ha ma primitív valaki, azt hogy becézed?
Primcsi.
Ugye?
De van más kivétel is, az ellenkező irányban is van kivétel, mert
igen,
például az üdítőitalt, azt ütcsinek hívja a mai fiatalság, holott ott zárhang van, ugye az üd, a zárhang.
Ütsi, ütsinek.
Ütsinek kéne mondani, és ütsinek.
Jó,
mondani.
De az fura, mert a TD meg az S.
Hát igen, ott amúgy is csének
hangzik. Amúgy is csének, igen. Ütsi.
Ütsi, igen. Jó, hát ha hallgatóink,
igen,
hallgatóink,
kérünk,
találnak további ellenpéldákat, vagy érdekes
így van,
példákat,
mert
akkor
az is lehet, hogy gyorsan felállított szabályunk részigasság,
igen,
és lehet, hogy egy jéghegy csúcs, amelynek hatalmas része a víz alatt van.
Igen, és én ilyenkor mindig rettegek a rádiókészülékek előtt ülő nyelvészektől, akik már réges-régen tudják,
ajaj,
hogy ez nem így van, hanem valahogy másképpen.
Igen, igen, igen. Siptár professzor gúnyosan ránéz a feleségére, hogy
már megint.
Hallod, Éva, miket beszélnek?
Már megint miket beszélnek.
Igen.
Jó, hát de beülhetne ő is, de meg is fogjuk majd valamikor hívni, és akkor elmondhatja, hogy mi milyen hülyék vagyunk. Tehát Juhász Boldizsár kérdése. Ez nekem nagyon tetszik, ez a kérdés. Én az úton lenni, illetve útban lenni kifejezéseket következetesen használom, közeledni, tehát úton lenni valami, mondjuk távolodni is lehet. A lényeg az, hogy valamilyen úton közlekedni.
Igen.
Illetve akadályozni, ugye útban van valakinek.
Ez értelemben. Ez utóbbi, ez természetes, igen.
Legfeljebb nyelvbotlás miatt használom felcserélve. Az utóbbi időben azt figyeltem meg, hogy az én nyelvhasználatomhoz képest elég sokan keverik a két kifejezést. Pontosabban az
igen.
Útban lennit használják az úton lenni helyett. Tehát
nem
útban
keverik.
Van Debrecen.
Igen, de mi, nem hol keverik, van most? Mert ő az előbb azt írta, hogy felcserélve, nem felcserélve, nem keverik.
Ja, persze, tehát az, hogy úton van, az senki nem használja arra, hogy akadályoz.
Pontosan,
ugye?
Hát akkor
de
tessék,
az
pontosan.
Útban van, igen. Az kétértelmű lett.
Igen.
Útban van Debrecen felé, igen. Illetve útban van nekem, és ezért félrelök.
Jó, ő is írja, hogy másik irányú cserét nem figyeltem, mert akkor miért mondja, hogy felcserélve?
Jó,
jó,
hát
jó, rendben.
Akadékoskodjunk.
Jó.
Én ezt új fejleménynek érzem, de valóban az-e, vagy régóta adatolható, nagyon szeretem az olyan kérdéseket, akik eleve tudják azt, hogy mi úgyis meg fogjuk nézni, és azt fogjuk mondani, hogy ugyan kérem, hát ez réges-régen így van. Tehát ő inkább megkérdezi, hogy ez régi vagy új.
Nagyon
örülök
jó,
ennek
nagyon
a kérdésnek.
De igaza van egyébként.
De abban nincs igaza, hogy új fejlemény.
Nem, abban nincs.
Nagyon régóta, régről adatolható, ha már itt ezt kérdezi, hogy régóta adatolható-e. Hát ha a legfelületesebb ilyen keresést csináljuk az interneten, akkor látható, hogy a 19. század elejétől már egész biztosan a szép irodalomban is bőven szerepel ez. Tehát, hogy útban van, lesz, stb. Abban az értelemben, hogy
Utazik. Mondd,
hogy
Laci,
úton van.
Nincs egy kis különbség abba, hogy az úton van, az a tényleges utazás, a mozgásos utazást jelenti. Az útban pedig lehet akkor is, amikor én mondjuk megszállok egy éjszakára Salzburgban. Tehát azt mondom, hogy én most útban vagyok, nem tudom én, München felé, Salzburgból beszélek, a szállodából.
És akkor nem mondhatod, hogy úton vagyok szerintem?
De mondhatod, csak mégis, minthogyha nem. Még azt mondod, hogy bocs, késni fogok, még úton vagyok, de nagyon hamar ott leszek. Vagy még útban vagyok? Ugyanúgy?
Nekem
nincs különbség?
Csak tudod, van ez, amit mindig megemlítünk, ez a tendencia, hogyha kétféleképpen lehet kifejezni ugyanazt, akkor kezdünk különbséget érezni
igen, a használatok között.
Nekem nem különbözik.
Jó.
Egyszer
jó.
Valami viccet is hallottam, ami ezen alapult, hogy már útban van az XY, és akkor azt mondja a másik erre, hogy nekem már nagyon régen útban.
Igen.
Tehát ezek olcsó humorforrás.
Jó, tehát igaza van, de egy furcsa féloldalas, mint ahogy ő is mondja egyébként, hogy az útban az jelent a közlekedést is, meg az akadályozást is.
Igen, most azt nagyon nehéz még az internet segítségével is felmérni, hogy mennyivel lett gyakoribb, mint mondjuk a 19. században volt ez a fajta kétértelmű használat az útbannak, hogy van-e valamiféle, tényleg esetleg valami jelentés megoszt, hát ez borzasztó nehéz kideríteni, de az tény, hogy ez volt korábban is. Lehet, hogy most gyakoribb az útban ez a használata, nem tudom.
Igen.
Jó, még egy kérdés talán belefér. Krisztián nevű hallgatón kérdezi. Jó 25 éve egy idősebb kollégámtól hallottam a minek után a kötőszót, amely azonnal magával ragadott.
Jaj, de édes, nagyon jó.
Azóta magam is használom, bár nem túl gyakran, csak ha egy adott helyzetben spontán jön elő. Na most én eddig azt hittem, hogy a minek utána valami hasonlót fejez ki, mint az ugyanis, mivel, hogy, stb.
Hát ez így van.
Hát ugye magyarázó kötőszónak hívjuk az ilyet. A készülék nem vihető el, minek utána a talpa oda van erősítve a padlóhoz.
Igen.
Most véletlenül találkoztam egy szöveggel, amely azonban a miután alternatívájaként használja. Ez nekem szokatlan. Rákerestem az interneten, és valóban ezt hozza. Az értelmező kéziszótárban is ez szerepel. Megpróbáltam a szót kontextusában is keresni, de ez végképp elbizonytalanított, mert amit találtam, az az én értelmezésemet is igazolja. Például egy mai szöveg az internetről, az eljárás a vállalati gyakorlatban az utóbbi időkig nem számított elterjedtnek, minek utána a használata jelentős mennyiségű adatot igényel.
Ez pontosan az, amit ő szokott
használni.
Igen.
Én nem kerestem rá őszintén szólva, hogy időbeli használata mennyire gyakori, illetve az okságot kifejező használata, vagy magyarázó használata mennyire gyakori. Tehát szerinted is mind a kettő megvan neki.
Igen.
És inkább csak az a furcsa, hogy ezek szerint az értelmező kézi szótárban csak az időbeli használata van.
Hát nem indokolt, ha egyszer Krisztián és mások is, én is egyébként, oksági értelemben is használjuk.
Egyébként hát nyilvánvaló, hogy hogy mondjam, a szó szerinti, vagy az etimológiai értelmezése, az persze időbeli, az utána, az azt jelenti, hogy időben később, sőt lehet, hogy korábban még hely szerinti, ugye, valami után az alapvetően helyet fejezett ki, és aztán időt, rendben van, de ugyanez van a mi utánnal is, azt is szokták okságra hát, használni.
Igen.
És tehát nincs ebben semmi különleges.
Igen.
Hogy helyese az ő használata, ugye ettől a szótól, ettől mi mindig elhatárolódunk, hogy helyességről beszéljünk, szokásos ez, ahogy ő
igen,
használja.
Igen,
talán
igen.
Ezt a szót használnám.
Kérem. Mondhatjuk azt is, hogy finom művelt emberek, mint például én, használom. Hát akkor ezt tudom mondani, akkor használhatja ő is. Hát mint mikor az illemtanár azt mondja, hogy kérem, én is szoktam ilyen mint színű nyakkendőt.
A Facebook csoportban egyébként nekem ezzel voltak rossz tapasztalataim, mert felhoztam példának egy igen magasrangú politikusunkat, a parlament egyik alelnökét, hogy ő is, nem tudom én, elhagyja a bandben végéről az ent, és hogyha egy ilyen finom, intellektuel, magas beosztású értelmiségi használja, akkor nem mondhatjuk azt, hogy ez nem tartozik a művelt normához. És erre azt mondták nekem, ott többen azt válaszolták a Facebookon, hogy hát mert rosszul beszél, nem tud jól magyarul. Csak az a baj, hogy hát sajnos az, hogy milyen a művelt norma, az csak onnan tudhatjuk, hogy megnézzük, hogy hogy beszélnek a művelt emberek, nem?
De ők azt hiszik, hogy valahol, mint a párizsi platina méter rúd, a magyar nyelv is le van valahol fektetve, ugye? Független attól, hogy hogyan beszélünk.
Mi van akkor, hogyha te használod, de én mondjuk nem. Mind a ketten az értelmiséghez tartozunk, talán te elitebb értelmiséghez, mint én, de rendben van. De hogyha az egyik használja, a másik nem, vagy mondjuk az egyik politikus kimondja az ent a banben végén, a másik
meg nem.
Most
még mindig ezen rugóznak, hogy babe vagy banben.
Meg ehhez hasonlókhoz, hasonlókon. Nem, itt nem is ez a lényeg, hanem az, hogy elég elegendő érve az, hogy meg tudunk mutatni egy csomó értelmiségit, aki nem tájnyelven beszél, és mégis így beszél, vagy úgy, ki használja minek után a szót oksági értelemben. Szerintem nincs
igen.
Ennél jobb érve arra, hogy ez nincs. Része a művelt nyelvi normának.
Hát nincs.
Jó, egyébként pedig ugye érthető a utána következés és az oksági összefüggés, hogy miért fejezhetjük ki ugyanazzal, mert hogy ugye a következik szó maga is.
Következik belőle, így van. Így
de
van.
Ugye maga igen. Is eredetileg ugye követ kezik
igen,
időben
igen.
Is következhet
igen,
utána,
igen,
sőt
igen.
A követ az ugye térben is lehet,
igen.
Hogy utána jön.
Hogyne. Én annyit mondanék talán, mint illemtanár, hogy a minek utána egy kicsit hosszú, és szebb, rövidebb mondjuk az, hogy mivel. És hát akkor most...
De mégis meghosszabbítják, mert látható, hogy ott van a mivel, hogy.
Igen,
tehát hozzá
igen,
szoktak
igen,
rakni még
igen,
egy
igen,
szótagot, valamiért az is jól
igen,
esik az embereknek.
Igen.
Köszönjük szépen a figyelmet.
Köszönjük.
Ez volt a Szószátnyár, én Kálmán László vagyok, voltam.
Voltál, igen. Én Nádasdi Ádám.
És a jövő héten találkozunk, viszont hallásra.